Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat nagypéntek ünnepén. Kérjük Isten áldását erre a mai alkalmunkra. Isten tiszteletünk kezdetén a 493. számú énekünk első versét fogjuk énekelni. Kedves testvérek, a hirdetések rendjén mondom el, hogy amint hallható is, változott a templomunk hangosítása. Én innen nem tudom felmérni, hogy milyen, majd kíváncsi vagyok a véleményekre. Nagyon nehéz a templomunkat kihangosítani, nagyon sokat kínlódtak és szenvedtek vele. Egy egész napon keresztül állították be a szakember és Szabó László presbiter testvérünk, majd a férjem is a végén. Úgyhogy én kérem, hogy legyen hozzá türelmünk, megpróbáljuk, amit lehet ezzel a hangosítással elérni. Az elsődleges az, hogy érthető legyen az igehallgatás, a szó, ami itt elhangzik. Lehet, hogy egy kicsit hangosabb, kicsit még mindig visszhangzik, de ezek a keretek, amikben muszáj mozognunk. Azt viszont nagyon szeretném, hogyha valamilyen vélemény van, akkor azt tessenek a szakembereknek, vagy azoknak, akik ezzel foglalkoztak, jelezni. Ha lehet változtatni, megteszik, ha nem, akkor pedig türelmet kérünk hozzá, és alázatos elfogadását ennek. Szeretném hirdetni az alkalmainkat. Ma délután 6 órától várjuk szeretettel a testvéreket, amikor bűnbánati alkalom rendjén Krisztus keresztútját, szenvedését fogjuk magunk elé helyezni, és imádsággal, énekkel fogunk együtt lenni, szemlélve a keresztutat. Valamint majd szombaton 18 órától nagy szombaton zsoltáros csendességre hívjuk testvéreinket. Az ünnep további része, húsvét első napja és másodnapja is a megszokott rendben fog zajlani. 9 órától urvacsorás alkalom lesz kinn a teremben, 10 óra 45 perctől pedig urvacsorás istentisztelet itt benne a templomban, valamint majd hétfőn a gyülekezeti teremben tartunk istentiszteletet, hogyha valaki nem tudna eljönni a templom hűvössége miatt, akkor mégis megtehesse majd. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket minden alkalmunkra. Most pedig folytassuk énekkel a 485. számú énekünk első, második és harmadik versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Ézsaiás próféta könyve 52. részének 13-tól az 53. rész 12-ig terjedő verseiben. Istennek igéjét alázatos keresztjéni lélekkel hallgassuk. Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és fenséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik. Vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket, igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért most imádkozzunk. Hálaadással borulunk le előtted, Istenünk, mert hatalmas dolgokat cselekedtél a múltban, hatalmas dolgot készítettél számunkra. És mindenki számára akkor lesz ez valóság, amikor találkozik a te irgalmaddal és kegyelmeddel. Elénk hozod a te szenvedő szolgádat, akit felmutattál már jóval Krisztus érkezése előtt. Előkészítetted az ő útját, hogy amikor megérkezik, felismerjék. Bűnbánattal kell bevallanunk, hogy olyan kevesen ismerték őt, hogy mindannyian elfutottak, hátat fordítottak, csalódtak, és sajnos ma is olyan sokan vannak, akik nem látják a te kegyelmed megnyilvánulását Krisztus kereszthalálában. Urunk, vezess minket ezen a nagypénteken is. Tárd fel előttünk szeretetednek jegyeit, jeleit. Vigyél minket, vegyél öletbe, és emelj át a te országodba, a veled való találkozás szentélyébe, hogy életünk lehessen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és készüljünk az ige meghallgatására. A 204. számú énekünk első és második versének éneklésével. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely által szólni kívánok ma közöttetek. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, az 5. rész 19-től 21-ig terjedő verseiből. Istennek igéjét fennállva hallgassuk. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, és igéjét bízta ránk Isten. És azt kell mondanunk, ha körülnézünk a mi világunkban, hogy békétlenség van. Békétlenség van a nagyvilágban, népek között, oroszok és ukránok, zsidók és palesztinok, és sorolhatnánk talán vég nélkül a békétlen helyzeteket. De ha közelebb jövünk, akkor azt látjuk, hogy békétlenség van magyar és magyar között. Nem kell külön nemzetiségek feszüljenek egymásnak. Tudunk mi egymással is békétlenek lenni. Békétlenség van jobb oldal és bal oldal között. Ki tudja mióta és ki tudja meddig. De ha csak a magunk házatáján akarunk söprögetni, akkor békétlenség van vallásos és nem vallásos emberek között. Sőt, vallásos és vallásos emberek között is. És egészen mély fájdalommal mondhatjuk és vallhatjuk be, hogy békétlenség van a családokban, és hogyha még közelebb lépünk, akkor azt látjuk, hogy békétlenség van a lelkünkben is. És hogy ebben a békétlenségben nem találunk kiutat, és azt érezzük, hogy süllyedünk, mint a futóhomokon. Mégis azt kell mondanom, hogy ezek még mindig nem a legnagyobb mélység. Még mindig csak a tünetek. A tünetei valami egészen fájdalmasnak és egészen pusztítónak. Isten sohasem a tüneteket kezeli, hanem mindig elmegy egészen a mélyére a problémának, és ott akarja gyógyítani, ott akarja elmetszeni és megújítani az ember életét. És nagypéntek ebben a világméretű békétlenségben hatalmas fordulópont. A békétlenség helyébe Isten békessége lép, és elérhetővé válik az ember számára. És még fájdalmasabb a kérdés, hogyha ez így van, hogyha nagypénteken megtörtént a fordulat, a gyógyítás, vagy legalábbis elkezdődött a folyamat, akkor miért nincs béke még mindig? Akkor miért vannak ezek a tünetek? Annál fontosabb, hogyha ezt látjuk, hogy magunkba szálljunk, és ne csak emlékezzünk Krisztus halálára, minden évben ugyanakkor, hanem úgy legyünk jelen, hogy dolgunk van, és hogy dolga van velünk az Istennek. Akkor, amikor megállunk Krisztus keresztje alatt. Föl kell tennünk a kérdést, hogy a békétlenségnek mi a valós alapja. Mi a kiinduló pont? Pál apostol az efézusi levélben azt mondja, nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Az ember-ember közötti békétlenség akármilyen méreteket is ölcsön, akár nemzeteket is fogjon át, nem a csúcsa, és nem a legnagyobb mélység ennek. Mert a békétlenség forrása az, hogy elfordultunk az Istentől. Hogy azt, aki ő maga, a világ ura pozíciót valaki másnak adtuk. A világosság, a világ urának, Lucifernek, ami a luxból származik, aki elvakít, aki elhiteti, hogy hatalmas, és valóban van hatalma, de aki nem ura az egész földkerekségnek. Isten távol került tőlünk. Nem azért, mert kivonult a mi világunkból, hanem azért, mert mi vonultunk el tőle, egészen messzire. Eltakartuk előle az arcunkat, nem bírjuk már látni az ő dicsőségét. Fáj a jelenléte, mert rámutat mindarra, akik mi vagyunk, akikké lettünk nélküle. Pedig ott van bennünk a szívünk mélyén a szikrája, az emléke annak a békességnek, amit akkor élt meg az ember, amikor Istennel együtt járt a kertbe. És ezt az emléket, ezt a vágyat, ezt őrizzük magunkban. Lehet, hogy nagyon mélyen van, lehet, hogy nagyon sokszor nem is tudjuk fölhozni, de ott van. És Isten nagyon jól tudja, tudta, hogy mi emberileg képtelenek lennénk meggyógyulni ebből a világméretű tagadásból és hátatfordításból vele szemben. És ez a legcsodálatosabb tett, és ez nyilvánul meg nagypénteken, hogy Isten nem vár tovább, hanem elindul felénk, hogy megbékélje saját magát a világgal. Évezredek tapasztalata, hogy az ember nem tud magából annyi erőt meríteni, hogy rendezze ezt a rendezetlen kapcsolatot, ezt az ős békétlenséget Isten és ember között, amit az ember eltévejedése okozott. Isten pedig emberré lesz karácsonyban, tanít Krisztus által az ő országáról, arról, hogy milyen lehetne az Istennel együtt járó ember élete, meggyógyult, felszabadult, bűneitől megváltott. És nagypénteken nem tesz mást, mint leteszi a fegyvert az emberrel szembe. Ő, aki egy pillanat alatt elpusztíthatna mindent és mindenkit, aki jogos haragját megmutathatná, lemond a haragvásról, Lemond arról, hogy bosszút álljon. Mert tudja, hogy esélytelenek volnánk vele szemben. És nem azt akarja, hogy az ember elpusztuljon, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. És nincs más útja annak, hogy az ember felismerje az Istent, megismerje az Istent, mint az, hogy az Isten közel lép, és megmutatja az ő mérhetetlen szeretetét. Isten szenvedő szolgájáról olvastam Ézsaiás könyvéből, akit innen az új szövetség felől Krisztussal tudunk beazonosítani. Krisztussal, aki vállalt mindent, minden megaláztatást, vállalta azt, hogy úgy tűnjön gyenge és vesztes, hogy úgy tűnjön legyőzetett, azért, hogy egészen közel kerüljön a gyengékhez, a vesztesekhez, akik mi magunk vagyunk, azért, hogy megmentsen minket. Benne megszerezte a békességet, és a békesség lehetőségét Isten az ember számára. Hogyan történt? Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. És valóban azt látjuk, hogy ez egy egészen különös békességszerzés. Tapasztaltuk, hogy a végtelen békétlenségek, az igazságukhoz ragaszkodó emberek egymásnak feszülése soha nem hoz békességet. Csak egyre mélyíti a konfliktust. Van, hogy életre szólóan elmélyülnek viszályok, egymásnak feszülések. A Jézus által teremtett békesség pedig azt jelenti, hogy az egyik fél, az erősebb, megáll. Megáll és lemond a jogról, hogy behajtsa, ami megilleti őt. Mi, akik olyan sok vagy apró sérelmet hordozunk magunkban, el tudjuk ezt képzelni, hogy egyszerűen csak úgy véget vetni ennek a fájdalomnak, ennek a belső feszítő szorongásnak, hogy azt mondom, elengedem. Kapaszkodunk a nyomorúságainkhoz, a bántásokhoz, és nem tudunk szabadon élni ezek miatt. A legerősebb pedig felmegy a keresztre, végighallgatja, hogy azt mondják, ha tényleg Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mutasd meg, és nem teszi. Mert tudja, hogy nem ez az út vezet a békességhez. Megbékélteti Isten önmagát a világgal. Hihetetlen súlya van ezeknek a szavaknak. És ezt azért teszi, mert szereti az embert. Miattunk teszi, helyettünk teszi, mert mi nem volnánk rá képesek. És nem utolsó sorban értünk teszi, hogy nekünk életünk legyen. És hogyha felmérjük ennek a hatalmas súlyát, akkor talán azt is felmérjük, hogy micsoda arcul csapás az isteni szeretet felé, az Isten által felkínált békesség felé, hogy hogy nem élünk ezzel a békességgel. Mert azzal kezdtem, hogy mindenütt békétlenség van. Hogy vallásos emberek között is. Pedig nem így kéne legyen közöttünk. Nem lehetünk felelősek a világ távoli pontján élő emberek hozzáállásáért. De azért, amit én teszek, azért, amit mi teszünk, ami a családunkban zajlik, ami a gyülekezeti családunkban zajlik, azért igenis felelősek vagyunk. Ne csapjuk arcul őt úgy, hogy félredobjuk azt, amit nagyon nagy áron szerzett meg. Azt, amit Krisztus halála árán szerzett meg. Úgy, hogy azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostol kérleli a korintusiakat. Kérleli őket, mint Krisztus követe, mint egy nagy követ, küldött, hogy ne dobják el ezt a békességet. De mondhatnám azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor a szószékről hallatszik az ige, ez a kérlelés hallatszik mindannyiunk felé, egyen-egyenként és közösségileg is. Ne dobjuk el Krisztusnak ezt az áldozatát, ezt a békességet szerző tettét, csodáját. Mert ez a mi életünk, ez a mi lehetőségünk arra, hogy nekünk is békességünk legyen. Kérleli őket. És arra hívja fel a figyelmet, hogy béküljenek meg Istennel. Béküljünk meg mi Istennel. Mert egészen addig, ameddig nem a helyén kezeljük Istennek ezt az áldozatát, addig igazából nem értünk semmit ebből az egész történetből. Olyan érdekes olvasni az ézsaiási igéket, amikor azt látjuk, hogy nem ismerik fel a szenvedő szolgában Istennek a küldöttét. De ugyanezt mondhatjuk Krisztus keresztje alatt is. Nem ismerik fel, félreismerik a szenvedő szolgát, a szenvedő messiást. Azt mondják a tanítványok, hogy nem történhet ez meg veled. Az nem lehet, hogy te, aki olyan hatalmas vagy, aki olyan csodálatos vagy, aki annyi embert megetettél, aki annyi beteget meggyógyítottál, hogy téged csak úgy megöljenek. Pedig mi azt hittük, mondják az Emmausiak pont Jézusnak, nem ismerve fel őt, félreismerik. Úgy, ahogy Ézsaiás korában félreismerték a szenvedő szolgát, a prófétát, vagy a népet. És egészen addig, ameddig nem értjük Krisztus áldozatát, ameddig félreismerjük, ameddig mi is egy dicsőséges messiásra várunk, aki eljön és mindenkit helyre tesz, addig nem ismerjük a békességet hozó Istent. Boldogok a békességre igyekezők. Azok a békességre igyekezők, akik azt tudják mondani, hogy itt vagyok, Uram. Köszönöm, hogy közel léptél. Hogy te megbékéltél velem. Hogy elengedted a bűnömet. Köszönöm. Tégy velem belátásod szerint. És ezeknek ígéri azt, hogy az Isten fiainak mondatnak. Olyan jó lenne, hogyha felismernénk Krisztusban, a keresztre feszítettben, Isten messiását, aki azért alázta meg magát, hogy minket felemelje. Aki azért lett szegényi, hogy minket meggazdagítson. Aki azért hal meg, hogy mi éljünk. Olyan csodálatos példát mond a gabona magról. Ha nem hal meg, akkor nem hozhat gyümölcsöt. És ezt az attitűdöt mutatja nekünk az Isten. És ebbe az irányba állította be az ő követőit, az ő egyházát. Hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Hogy aki meg akarja tartani az ő életét, az veszítse el. Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és fenséges. Igen magasra emelkedik, így kezdi Ézsaiás. Bár sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló, ez a külső, a látszat, de bámulatba ejt majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Krisztus olyat tett nagypénteken, amihez fogható nem volt, és már nem is kell, hogy legyen ebben a világban. Életét adta sokakért, mindenkiért. Életét adta értem és érted. Csak el kell fogadni, csak ki kell nyújtani a kezünket, csak komolyan kell venni, csak el kell indulni azon az úton, amelyre ő maga adott példát. Amen. Válaszként a 25. Zsoltár első versét énekeljük, azt követően pedig imádkozzunk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és záró énekképpen a 798. számú éneket énekeljük. Thank you. Kívánom Isten áldását az ünnep folytatására, a készülésre lélekben és a családok várásában is. Legyünk minél többet együtt Isten jelenlétében. Köszöntsük egymást a béke jelével. Áldás békesség.